Gyertek fel a Máté evangéliumához. Pali szolgáltat fogom folytatni. Egy igével kezdte, én is egy igét fogok felolvasni Isten királyságával kapcsolatban. Azokban a napokban, Máté 3.1. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikál Júdea pusztájában. És ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelítetett a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak az útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből volt, bőrű volt a dereka körül, elessége pedig sáska és erdei méz. Gyertek velem még a 11-es verszakhoz. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek sarúját hordozni nem vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Amen. Halljátok? Mindenki hallja? Jó. Ez az ige, amit a kettesben látunk, ez az ige meghatározta Jézusnak a földi szolgálatának a startját is. És az a szó, hogy térjetek meg, a zsidóknál visszatérés jelent, és gondolkozásmód megváltozását, nálunk pogányoknál pedig azt jelentette, hogy az élő Istent ismerjük föl, a zsidók Istenét, és csatlakozunk bele a vad emberként, vad törzsként a szelíd olajfába, és ismerjük föl azt, hogy Isten létezik, és aztán pedig azt is jelenti, hogy rendszeresen Isten egy újabb és újabb változást akar mutatni az életünkkel kapcsolatban. Tehát újabb és újabb Isten élményt, ismeretkiáradást, felismeréskiáradást, hitkiáradást, szeretetkiáradást, és folytathatnám végtelenségig a megtérésnek az üzenetét. Egy mondatot hoztam neked, hogy mit jelent a megtérés üzenete. Ha bizonyos módon cselekszel, szokást formálsz. Ha szokást formálsz, ezzel jellemet teremtesz, és ha jellemet teremtettél, ezzel meghatároztad a sorsodat. Tehát azt mondja itt ez a mondás, hogy a cselekedeteket, a szokásokat, a jellemet és a sorsot át lehet változtatni, és a megtérés pont ezt jelenti, beavatkozik Isten a cselekedeteinkbe, a szokásainkba, a jellemünkbe, a karakterünkbe, beavatkozik Isten szelleme a sorsunkban. Ezt akarja rendszeresen Isten hirdetni nekünk, hogy hogyan tudja megváltoztatni az eseményeket. Átváltozás jelent a megtérés. És utána jön a másik dolog, hogy mire változunk át, az Isten királyságának a dolgaira. Az Isten királyságának a dolgaira, és azt mondja itt Jánosról, az Ézsaiás igében, gyertek van az Ézsaiás 40-hez, mert itt egy proféciát idéz. Tehát a királyságnak a munkáját mutatja be az Ézsaiás proféciáján keresztül. Nézzük meg, mi volt a királyságnak a munkája. Mit hozott el keresztelő János a szolgálatán keresztül, vagy úgy is fogalmazhatnék, mit indított be. Ézsaiás 41-től. Vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljátok Jeruzsálem szívéhez, hirdessetek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneért. Egy szó kiállt a pusztában. Készítsétek az Úrnak az útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, és minden hegy és halom alászálljon. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. Ez a bércek rónává azt jelenti, hogy a hegyek legyenek síkságá. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondja, mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Megszáradt a fű, elhull a virág. Ha az Úrnak szele fuvar reá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág. De Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Magas hegyre menj föl, örömmondó Sion. Emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem. Emeld föl! És ne félj, mondjad Júda városainak, ím hol Istenetek, ímé az Úr Isten jő hatalommal, karja uralkodik, ímé jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amen. Még egy profécia ugyanezzel kapcsolatban, itt az Ézsaiás 57:14. Ézsaiás 57:14. És szól egy szó. Töltsétek, készítsétek az utat, vegyétek el minden botránkozás népem útjáról. És még egy igét szeretnék felolvasni, így az Ézsaiásból, a 62:10. Menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útját. Töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ími az Úr hirdette mind a föld határáig, mondjátok meg Sió lányának, ími eljött a szabadulásod, ími jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak. Téged hívnak, keresett, és nem elhagyott városnak. Amen. Tehát azt mondja itt az ige, gyertek vissza a 40-eshez, hogy ez vigasztalásnak az igéje. Tehát a keresztelő János szolgálata úgy néz ki, mint hogy egy nagyon kemény szolgálat lenne, azonban tudjátok meg, hogy ez egy vigasztalás szolgálata. Vigasztaló szolgálata volt keresztelő Jánosnak, és mert az Ézsaiás igéje ezt mondja, vigasztáljátok népemet, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Tehát itt a földhöz való szólás, a városok felé való szólás, de akik ugye a népekhez szólunk, a népek szívéhez, ez egy ilyen allegória, de valóban a városhoz is szól az Isten, Jeruzsálemhez. Az egész város szereti az Úr, Jeruzsálemet. És azt mondja az ige, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, ezzel elindul egy profécia a 3. verszakban, és beteljesedik keresztül János óta, a pusztában készítsétek az Úrnak az útját, és alakítsátok át a kietleneket, és a pusztákat, a halmokat, a hegyeket alakítsátok át. Mert megjelenik az Úrnak a dicsősége, 5. verszak. És minden test meg fogja látni az Úrnak ezt a munkáját, így mert Isten beszéde szól. És szól újra, kiálts, és keresztül János tudta ezt az igét, és biztos vagyok benne, hogy használt többször. És megkérdezte, Ézsaiás, mit kiáltsak? És azt mondja, hogy Isten igéje megmarad örökké, dicsőség az Úrnak. Mert el fog jönni hatalommal az Úr, és uralkodni fog, ezt még felolvasom a 10. verszakot, mert az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik. Íme jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte. Mert pásztorként jön, és fölemel bennünket, utolsó verszak. Dicsőség az Úrnak. Tehát ez az ige arról szól, ez a prófétai szó, hogy átalakításra jött a prófétai szó. Tehát azt mondja itt, hogy beleavatkozik bizonyos hegyekbe, völgyekbe, és átalakítja ezeket, és mindent elkészít azért, hogy az Úr Jézus be tudjon landolni abba a térségbe, ahol hívják őt, és ahol segítségül hívják az ő nevét. Az egyház, aki készül, az megkészíti nem csak a szíveket, hanem fölkészíti, és átalakítja, felkészíti az embereket arra, hogy átalakítsanak. Mondd velem együtt, átalakítás. Tehát az Ézsaiás proféciája, a keresztül János szolgálata nem csak arról szólt, hogy jött, hogy miből térjenek meg az emberek, és ő hirdette dörgedelmesen, hogy gyertek, tértek meg, mert a pokorra jutok, hanem azt is hirdette, hogy átalakítás fog eljönni. És Jézus, mikor eljött, akkor az egész szolgálata arról szólt, akár a Sinai félszigeten, Júdea pusztájában, Galileában, bárhol, hogy átalakította azt, amit Isten át akart változtatni, amit a sátán megváltoztatott, és a sátán deformált, azt azért jött Jézus, hogy azt helyreállítsa. Ma a szolgálatnak az a címe, hogy az óriások legyőzése, és ezen belül pedig azt a címet adtam, hogy Istennek a képviselete. És ezen a szón kicsit humorizáltam magamba, hogy kép és viselet. Kép és viselet. Kép, viselet. Mit jelent ez? Egy képet viselünk, és képviseljük a képet, és aztán pedig bemutatjuk ezt a képet. Kinek a képét? Nem az én képemet, hanem Istennek, a Krisztusának a képét. Tehát az a célja Istennek, hogy képviseljünk, és ez a képviselet pedig az a fő üzenete a keresztül János üzenetének és Jézusnak, hogy a királyságon keresztül megváltoztassák azokat a dolgokat, amiket Isten helyre akar rázni. Mik ezek a dolgok, amiket helyre akar rázni? Hát például helyre akar rázni az egyház állapotát. Helyre akar rázni a házasság fundamentumát. Helyre akarja rázni a személyes Isten keresésedet. És helyre akarja rázni aztán azokat a személyeket, akiket hív Isten, a tékozló fiakat. Helyre akarja rázni Isten azokat, akik még tagadják Istennek a létezését. És ki akarja hívni a semmiből, a pusztából az embereket. Azt mondja itt keresztül János, hogy a pusztában készítsétek el, a kietlenben, a lehetetlen helyzetben. Halleluja, ez a mi helyzetünk, a lehetetlen. És azért jött Jézus, hogy a lehetetlen megváltoztassa. A képesség azt látni, amit és ahogyan Isten lát. A képesség azt látni, amit és ahogyan Isten lát. A képesség azt jelenti, hogy azt látod, amit és ahogyan Isten lát. Először volt a képviselet, a másik pedig a képesség. Ma egy ilyen szófordulatok vannak. Képesség, képesség, képesség látni azt, amit Isten lát. Keresztül János, amikor elkezdte a munkáját, akkor 400 éve semmi nem történt, és 400 éve egy megfagyott istenkeresés volt Izraelben, és ő bejött egy ilyen teveszőrrel, szájából ki, a férgek mászkáltak ki, vagy nem tudom micsoda, sáskáknak a lábai, és hirdette azt, ilyen grotex volt, és félelmetes ábrázattal, és megjelenéssel, hogy ő eljött a pusztába, és valóban pusztába volt, és azt mondta, hogy mostantól kezdve Ézsaiás proféciája be fog teljesedni, és mindenki röhögött rajta. És az egyház ugyanígy, egy puszta állapotból úgy tud helyreállni, hogyha elhiszi azt, hogy az ő szava, amikor kikiált, akkor Isten megváltoztathat dolgokat. De annyira nem megyünk előre. Tehát ma arról van szó, hogyan tudod Isten képviselni, és képviselni akartatja magát rajtad keresztül Isten, és Isten képességet akart neked adni. Kezdjük a legelején Ádáma és Évánál. Mostában sokat beszélünk erről. Egy kérdést tettem föl magamba, és nektek is egy kérdést teszek föl. Tudjátok, hogy Ádám és Éva miért esett ki az áldásból, vagy úgy is mondhatnám az uralkodásból? És meg is feleltem nektek a választ, mert az ördög nagyon is hisz a Szent Szellem adta látásban, és tudja az ördög, hogy biztos isteni eredményekhez vezetnek az Istentől kapott látások. Mert látni az egyenlő a birtoklással és az uralkodással. Mert a látás egyenlő a létező dolgok képének a benső, a szívben, a szellemben való birtoklásával. Látás egyenlő a birtoklással és az uralkodással. A látás egyenlő a birtoklással és az uralkodással. Milyen látásról beszélünk? Milyen látásról? Amit Isten igéből, a Szent Szellem által megragadott dolgokról beszélek. Vagy a megváltásnak a tényeiről. A megváltásnak a tényeiről. Amikor meglátod a megváltás dolgot az életedben, akkor azt Isten azt akar, hogy megragad ezeket a dolgokat. Ez a hit. Mi a hit? A hit az egy látás. Amikor jön Istennek a szava, ebben az új hullámban, ami nem sokára meg fog érkezni az egész világra, meg fogja kérdezni mindenkitől Isten, hogy hitben van-e, vagy csak elképzelésekben. A vallás azt tanítja meg, hogy mi az, ami a jövőben majd a tiéd lehet. Még egyszer mondom. A vallás arról beszél, mi lehet neked a jövőben, feltételes módban, nyelvszerkezetben. Jézus pedig arról beszél, hogy mit szerzett meg a kereszten, és Jézus már előre bemutatta azt, amit az egyház fog képviselni. Dicsőség az Úrnak. Jézus soha nem használt olyan bizonytalan mondatokat és beszédeket az evangéliumban, ami elbizonytalanította volna az elhívásában, Istennek a munkájában, az erőviszonyokban, vagy a Szent Szellemnek a fölkenetésében az életére vonatkozólag. Ő nem beszélt ki, úgymond ilyen kétségbejtő, elbizonytalanító prédikációkban. Nem mondta azt, hogy hát bizonyos dolgok lehet, hogy nem fognak megtörténni az életemben, mert talán mostanában nem vagyok annyira szellemi, stb. Mert Júdásban láttam valami problémát. Talán rossz a szolgálatom? Talán nem tudtam átadni valamit neki? Ő mindig azt kapta, ami az aktuális, kijelentett igazság volt az ő életére vonatkozólag. Mindig az aktualitásban élt. És ez a korszakban nagyon nagy felelősségünk van, hogy mindig az aktuális dolgokban éljünk. Mire gondolok? Arra, hogy Isten mit szól ma neked? Isten, mit üzen neked a Szent Szellemen keresztül, az igén keresztül? Mik azok az igék, amelyel az Isten akarja megrázni az eklézsiát? Mik azok az igék, amelyel távlatokat akar adni Isten? Mik azok a látások, amiket Isten mondja, hogy foglalkozzál? Mik azok a tanítások, amelyekkel Isten azt mondja, hogy ez az üzenetem a mában, a mai nap, a mai ember számára, ez az üzenetem, hogy építse be a szellemébe, karakterébe, gondolatába, ezzel tapétázva ki a szívét. Minden időszaknak vannak igé, minden időszaknak vannak látásai a mennyből. Minden időszakban nyitva van a menny azért, hogy a nép, az Istennek a népe, aki vágyik és szomjazik rá, meglássa, mi Istennek a dolga. Miért akar bennünket Isten vezetni? Mik azok az Istentől jövő kezdeményezések, amiben bele kell fogóznod? Hidd el, hogy a hit az mindig úgy szabadul föl a szellemi életedben, hogyha látást kapsz Istenből. A hit az nem úgy szabadul föl, hogy egyszer csak Isten szelleme rád szakad kívülről, és aztán megrász téged, és akkor egyszer csak hatalmas, csodatévő erővel ébredsz föl reggel, csipás szemmel. A hit nem úgy jön, hogy mész az utcán, néha-néha nyelken szólsz, rátszakad a Szent Szellem, és akkor már nagy hited lesz. Nem. A hit az úgy működik, hogy te fölismered azt, hogy neked van hited. Fölismered azt, hogy van Bibliád, és az a Biblia képes arra, hogy megváltoztassa az adott szituációdat. Ígéreteket tapasztalsz, és látsz meg az igéből. Nem önmagában egy általános ígéretről beszélek, hanem arról, amit Isten szelleme otthon, miközben meggörnyedsz a Biblia olvasás alatt, kielemel, fölemel, megragad a szellemet. Mert az ige az, amik igazából fölépíti az embernek a karakterét. Persze kell a Szent Szellem jelenléte is. Én is ezen vagyok, hogy minden többször az ember szellemben legyen, és érezze Isten jelenlétét. De ha az Isten igéje nem ragadja meg az ember bensejét, akkor a Szent Szellem se tud rátapadni az ember személyiségére. Halleluja. Egy Mózes egy. Egy Mózes egy. Ugyanúgy le lehet ülni szellemben, ahogyan föl lehet ruházkodni szellemben. Egy Mózes egynél nyissátok ki. Nemrég imádkoztunk egy tüdőbeteg asszonyért. És volt neki egy kontrollja és egy papírja, és meg is vizsgálta az orvos, hogy tüdőbeteg. Nem csak tüdőbeteg volt, hanem daganat volt a tüdején, azt hiszem. Daganat volt? Igen, azt mondjuk, hogy persze, daganat volt. És volt CT-n is, mindenem volt. És miközben imádkoztunk érte, láttam, hogy meg fog gyógyulni, mert a barátai is hittek. Mert a barátai is azt mondták neki, mikor kétségbe esetten beszélt, hogy hagyd abba ezt a beszédet. És azt mondták neki, te már Jézus sebében meggyógyultál. Ne beszélj úgy, ahogy eddig beszéltél. De amikor a szív nem hisz, akkor a szív és a száj, ami a szívnek a, úgymond a leképezése és a megnyilvánulása, az nem tudja azt mondani, amit eddig olvasott az igéből. Mert a szív nem hisz, és a szív, amiben hisz, az fogja szólni a száj. Nem tudod megváltoztatni a szívedet mondván kívülről, hanem csak úgy, hogyha kijelentés, látás jön az ember személyiségébe. Vigyázz, hogyha információd vannak az Isten igényéről, mert az információ, a tudás, az ismeretanyag, ha az nem az hitre támaszkodik, az nem fog a nehéz szituációkban hitet eredményezni. Hanem csak az hoz hitet, amiben hiszel is, amiben a szíved megfog, megragad, és lát. És amikor mondták ezt a nőnek ezt a dolgot, tudtam, hogy a külső embereknek a hite meg fogja gyógyítani ezt az asszonyt. És imádkoztunk kézzeltétellel, hogy a tüdő daganat hagyja előtt. Mert az orvos azt mondta, hogy műteni kell, mert rá rossz indulatú a daganat. És imádkoztunk érte, és imádkoztunk, és tudtam jól, hogy ez a hölgy meg fog gyógyulni, mert a körülöttük lévőknek a hite, és a mi hitünk meg fogja gyógyítani őt. És kézzétek el, meggyógyult ez az asszony. De nem mindig működik másoknak a hite. De mi kimondtuk ezt a dolgot, hogy meg fogsz gyógyulni. És azt mondtuk Jézus nevében, vedd át a gyógyulásodat. És nem engedtük, hogy beszéljen. Hanem azt mondtuk neki, hogy mondd ki, hogy Jézus sebében meggyógyultam. Vald meg a bűneidet, és vedd át a gyógyulásodat. És hogy megvallotta ezt a száján keresztül, elkezdett csörgedezni a hit. Elkezdett csörgedezni a hit. Neki is benne kellett lenni ebben az egész dologban. Meg kellett engedni, hogy Jézus Krisztus megérintse őt. És bejönni a mába ennek a dolognak. Aztán imádkoztam nemrégiben egy emberért is, és ennek az embernek évek óta volt egy problémája. Mindegy milyen problémája. De ez a problémáját semmi nem tudta elvenni. És imádkoztam érte, és szinte ő nem is hitt abban, hogy meg fog tudni változni. Ez egy lelki probléma volt. Teljesen mindegy, hogy micsoda. De én tudtam, hogy ez a lelki dolog akkor fog megváltozni, ha beléteszem a szívébe azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyult. Egy múlt idejű mondatot. Nem a feltételek és a jövőbe teszem, a feltételes módban a jövőbe teszem a helyreállását, hanem a jelenbe hozom be az embernek a szívét. És elmondtam neki, ha nem figyelsz rám, a szíved fölül fog írni, és nem fogsz tudni meggyógyulni, és a 2 éves fájdalom rajtad fog maradni. És mondtam neki, figyelj ide, ha nem hallgatsz rám, nem fogsz meggyógyulni, rám hallgass az én beszédemre. És azt mondtam neki, hogy Jézus sebében meg tudsz gyógyulni, mert Jézus azonnal meg tud gyógyítani téged. Nincs szükséged semmilyen orvosra. Mert a lelki betegséget úgyse fogja senki tudni meggyógyítani. És körülbelül pár napon belül több éves fájdalma meggyógyult. Azért, mert azt, amit mondtam neki, elhitte. Fölszabadítottam a hitét, mert volt hite. És fölszabadítottam azt, hogy higgyen abban, amit Isten igéje mond, az új szövetség feltételeiben. Kétfajta hitről beszéltem. Az egyik a testületi hit, amikor embereknek a hite meggyógyít dolgokat. A másik pedig a személyes hit, amikor bekerül egy ember szívébe a hit, üzenete, az ige, és az belülről fölépíti. Miért beszélek erről a kettőről? Mert ma ez a két terület lesz megérintve, és szeretném azt, hogyha te azon a területen vagy, hogy másodnak a hitéből élsz, akkor elkezd fölépíteni belső hitet. Ha pedig azon a területen vagy, hogy már van belső hited, akkor csatlakozz olyan emberekhez, akinek szintén van belső hite, mert két vagy három ember megváltoztathat rengeteg dolgot. Kettő vagy három, Jézus azt tanítja. Jézus azt mondja, ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok, és akármit kérnek, meghallgatom őket. Annyira egyszerű, hogy már nem tudunk hinni benne. Túl egyszerű, ha az ő nevében összegyűlnek. Azaz, akik hisznek az ő nevében. Hisznek az ő nevében. Gyertek olyan 1 Mózes 1-hez. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, Isten szelleme lebegett a vizek felett. Egész héten ez az ige lebegett körülöttem. Egész héten. Rengeteg témával foglalkozok így a bibliázásomban, de ez az ige, ez nagyon lebegett. Ez a kép volt előttem. Hogy Isten szelleme kész arra, hogy Isten szóljon. Isten szelleme kész arra, hogy Isten szóljon. És Isten szelleme semmit nem csinál, csak lebegett. Addig, amíg Isten nem szólt. És azt mutatta nekem az Úr, ha nem szólok, csak Isten jelenlétében fogok élni. Az is jó, Isten jelenléte. De a Szent Szellem dolgozni akar velem és veled együtt. Amen. Még egyszer. Isten szelleme lebeg rajtad. És ez nagyon jó. De Isten szelleme cselekedni akar rajtad keresztül. Ott van benned, ott kotlik benned. Héberben eredetileg azt jelenti, nem csak, hogy lebeg, kotlik. Ott kotlik Isten szelleme az egész földön. Szó szerint ezt jelenti. És nagyon örülök, hogy kotlik benned, mert én bennem is pak-pak-pak van. És lebeg, és suhog a szárnya. De Isten szelleme többre képes. Mint hogy lebegjen, meg te lebegjél. Többre képes. Dicsőség az Úrnak. Ne korlátozzuk le a Szent Szellemet arra, hogy érzed, látod, hallod, tapintod, meg mosolyogsz rá. Meg ő is visszamosolyog. Ne legyünk túl szellemiek. Isten szelleme azért jött a földre, hogy dolgozzon. Dolgozni jött a Szent Szellem. Dolgozni. Dolgozni az eklézsiáért. Dolgozni Isten terveért és álmaiért és Isten céljaiért. És hogyan mozdul a Szellem? A beszéden keresztül. Emlékeztek, amikor Izsaiás, amit olvastunk föl? Azt mondja neki Isten, szólj! Mit mondott magáról keresztül János? Kiáltó, szó vagyok a pusztában. Nem egy néma, aki azért jöttem, hogy néma legyek. És olvassátok ki a gondolataimat. És ha kiolvastátok, a Szent Szellem megmutatta, örüljetek, és térjetek meg. Meg elközelgetett hozzátok Isten királysága. Szólt! Szól! És azt mondja itt az ige utána, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Addig, amíg Isten nem szólalt meg, addig a Szent Szellem sem mozdult. Itt az eredetiben úgy van, hogy a Szent Háromság ugye példája ez, és tudjuk jól, keresztények vagyunk, hogy Krisztus is ott volt. Mert Krisztussal együtt teremtette Isten az egész dolgokat. Tehát mi van ott? Az ige, a Szent Szellem és az Atyának az elrendelő, eleve elrendelő akarata. Az akarat, az Isten tanácsa kijön, Krisztus a beszéd megnyilvánul, és a Szent Szellem meg végrehajtja, cselekszik. A Szent Háromság együtt akar mozogni bennünk. Nem csak az atyaság, nem csak a fiú, a felkent bennünk, hanem a Szent Szellem is. Mind a három egyszerre. És Isten, amikor helyre ráz egy embert, akkor mind a szellem vonatkozásában, pneumatológiailag, mind Krisztusról, krisztológia tekintetében, mind Istennel kapcsolatban, a teológiával kapcsolatban, kijelentést ad az eklézsiának, hogy hogyan tud együtt dolgozni Isten és ember. És amikor kimondja Isten, amit akar a szívedbe, akkor mozog rád rögtön a fiú, és mozog a Szent Szellem, mind a három. És azt akar, hogy vele együtt dolgozzunk, a fiúval, az atyával és a Szent Szellemmel. Azt szeretné Isten, együtt dolgozunk. Mert minden így működik, és így kezdődik, hogy Isten szól, te ráállsz, és te is beszélsz dolgokat. A prófétaság, a prófétai szellemnek ez a lényege, prófetesz, azt jelenti, előre kimond dolgokat. Előre beszél. Előre beszél. Keresztül János előre beszélt. Előre megmondta, hogy eljön Krisztus. Előre elmondta a fölkeretését Krisztusnak. És előre elmagyarázta a szolgálatán keresztül, hogy a királyságot fogja hirdetni. Még semmi nem volt látható, de már kotlott a Szent Szellem, és a kotláson túl pedig beszélt a Szent Szellem egy emberen keresztül. És valóban Krisztus átvette a stafétabotot, és elkezdte megváltoztatni a rónákat, a hegyeket, és a köveket kiszaggatta a helyéről, és helyes utat készített az eljövendő királyság számára. Jó, kedvező utat. Megváltoztatta a szellemvilágot. Helyreállította az emberekben az én képet, és sorolhatnám a csodákat és a jeleket. Amen. Tehát ezzel kezdtük. Dicsőség az Úrnak. Na most nálunk hogyan kezdődik ez az isteni beavatkozás, ez a kotláson túl? Úgy, hogy először is ugye befogadjuk Istennek a beszédét. Tudjátok, hogy a Péter levélben, illetve a Jakab levelében le van írva az újjászületés, úgy kezdődik, hogy befogadjuk Istennek a beszédét. Emlékeztek rá? Kiszült bennünket újjá az ige. Amen. Hogyan születtünk újjá? Újjá, ahogy a teremtésben láttuk. A Szent Szellem ránk szállt, és Isten pedig az igén keresztül újjá szült bennünket. Mi szült újjá bennünket? A víz, ugye? Erre tudsz, hogy a víz keresztségen keresztül újjá születés történik. De van még két elem. A Szent Szellem és Istennek az igéje. Amen. És az ige ugyanúgy benned megtette, meg létrehozta ezt a teremtési dolgot. És hagyd mondjam meg, ugyanaz történt benned, mint a teremtéskor. Még egyszer mondom. Ugyanaz történt benned, mint a teremtéskor. És ugyanúgy tudsz tovább menni, ahogyan Isten dolgozik a teremtéskor. Tehát te ne akarj valami extra, vagy alacsonyabb rendű dolgot csinálni, te ugyanúgy Isten kell, hogy utánozd. Mert Isten is így dolgozik. A prófétai szellem nem azt fogja csinálni, hogy valami olyan dolgokat csináltat veled, mit tudom én, hogy egy lábon ugrálja 3 órán keresztül, hanem azt fogja mutatni a prófétai szellem, hogy kicsoda Krisztus, kicsoda az ige, és fölemeli benned az igét, a Krisztust. A beszédét, az igéjét. És az ige fogja átalakítani az életedet úgy, hogyha megvalod az igét. Helyreállítod a dolgokat az igén keresztül. Azt mondja a kegyelem belépési pontjaival kapcsolatban az ige, az első volt az újjászületés. Tehát amikor belépett Isten, az újjászületésen keresztül lépett be először. Aztán pedig kialakította a kutadat, és forrást hozott létre benned. Nem csak kutat, hanem forrást is. Ez két különböző fogalom a világban is. A kút az, amikor van egy nagy gémes kút, leeresztenek egy furt kút, leeresztenek egy valamilyen vödröt, és a vödrön keresztül pedig fölhozod a vizet a kútból, a furt kútból. De a forrás már más. A forrás az valahonnan létrejött valamilyen természetes úton, módon, valamilyen kis folyócska, erecske, ami általában kőszikla hasadékából jön ki, és általában ez nem emberi képződmény, nem emberi munka révén, hanem természetes adottságokból kifolyólag olyan dolog, ami folyik állandóan. Állandó folyása van. És a Biblia ezt a két képet használja a szellemi vonatkozásában. Kút és forrás, vagy folyó, mindegy, hogy most miről beszélünk, patakocska, vagy nagy áradás, mindegy. Forrás, illetve kút. A szellemi életben, ahhoz, hogy át tud venni azt, ami a tiéd, el kell hinned azt, hogy újjá születtél, és Istennek a kutya és forrásává lettél. Mert a természeteden keresztül akar Isten nem csak uralkodni, hanem sáfárkodni. A természeteden keresztül, de nem a pszichéden, hanem a szellemeden keresztül. És most, hogy ezek a napokban nagyon kevés ember érti, mi a szellemi és a lelki között a különbség. És nagyon kevés ember tudja szétválasztani. Keresztényekről beszélek. Azért, mert a szellemüket nem használták. Tehát úgy éltek szellemi életet olyan vonatkozásban, hogy értelmük, amit meg tudnak ragadni, azt megragadják, de amit nem tudnak megragadni intellektuálisan, azzal nem foglalkoznak. Leteszik, mert úgy érzik, hogy erre úgymond nincsenek elhívva, vagy elbizonytalanodnak, vagy bizonyos dolgokat, hogyha nem tudnak összerakni, akkor abba hagyják, és inkább más témákkal foglalkoznak. Testvérem, az Isten szelleme úgy fog téged vezetni, hogy elvisz majd olyan történésekhez a Bibliában, olyan elvekhez, amit nem fogsz tudni fölfogni emberi ésszel, intellektualizmussal. Mert az ördögöt se tudod legyőzni intellektualizmussal. El fogsz jutni olyan dolgokhoz, amihez kínálkoztatás kell. Szent Szellemnek a munkája, a bölcsesség, a kijelentésen keresztül az igéből. Előbb vagy utóbb el fogod azt hinni, hogy amikor azt mondja az Isten igéje, hogy kínálkoztatás szelleme, az rád is vonatkozik. És hogyan jön be a kínálkoztatás az életedbe? Hát nem úgy, hogy csak előveszed a Bibliát, olvasod egy kicsit, aztán lefekszel, mert álmos vagy, hanem hogy kívánod Isten, hogy nyilatkoztassa ki az igét. A szellem munkája két részből kezdődik. Az első, hogy egyáltalán szellemivé váljál, hogy tudj sáfárkodni, azaz tudj Istennek a gondviselésébe benne lenni, és tudj Istennek olyan házvezetője lenni, aki elosztóvá válik. Nem csak, hogy ő maga elhiszi, hogy sáfár, hanem, hogy átadja a sáfárságot, folyik rajta keresztül ez a gondviselés az eklézsia felé. Az első dolog, hogy a szellemünkben a Szent Szellem létrehoz egy felruházást. Mennyei felruházást. Isten a szellemedbe adja azokat a látásokat, kijelentéseket, bátorításokat évről évre, ami a tiéd, a szívedbe van benne. És ezzel kell neked foglalkozni, állandóan kiásni a szívedből, a szellemedből azokat, amiket Isten szól hozzád. A szívedben. Mert az elmét, a pszichét rendszeresen ki akarja ütni ezeket a gondolatokat. És amikor a szellemedben elkezdesz a szívedben dolgokkal foglalkozni, úgymond Mária mondta, forgatni a szívedben igéket, akkor két dolog történik. Először is átlép a szellemedben lévő ige mennyei természete, a belső karaktered minden részébe, a lelkedbe is például. Tehát a szellemedből átlép az ige a lelkedbe, érzelmedre, tudatodra, akaratodra. Hatás vált ki Krisztus szelleme, és átváltoztatja a lelkedet Krisztusévá. De ez nagyon fontos, hogy a belülről hasson a szellem. Nem csak kívülről, hanem belülről. Belülről hat a pszichédre a szellem. A szellemed, ki árad a szellemedből, a szívedből, a pszichédre Istennek a munkája. Az emberek, a protestánsok úgy akarják megváltoztatni a pszichét, hogy elmékednek, az akaratukat megfeszítik, és erős a bennük az igeolvasás, az igének a tekintélye, de ez csak egy szint, lehet is tudja körözni nagyon sok karizmatikust, tehát olyan tekintetben, hogy erkölcsileg és fölülmúlja, és dicsőség az Úrnak, hogy sokkal többre viszi a gyülekezet a Isten munkáját, azonban meg fog rekedni a szellem vonatkozásában, mert a Szent Szellem tud csak olyan krisztusi hatást véghez vinni, ami miatt itt van a Földön. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne engedd, hogy a Szent Szellem hiávoló módon legyen itt az életedben. Tehát be kell építeni az életedben a Szent Szellemnek a munkát, és föl kell ismerni, hogy a Szent Szellem nem azért adatott, hogy csak nyelveken szóljál egyszer, vagy azért adatott, hogy valami jól érezzél, bizseregél, hanem azért, hogy tanítson, hogy elvezesse minden igazságra, és Krisztusivá változtasson téged. Ezen kívül vannak még a karizmái is, amiről még nem is beszéltem, ugye? Hogy Isten szelleme rajtad keresztül isteni dolgokat tudjon cselekedni. Akkor ott van a szolgálati ajándékoknak a munkája. Aki például el van hívva egy szolgálatra, akkor azt is fölkészíti a Szent Szellem. De sorolhatnám a többi dolgot. Kijelenti a jövendőt. Megváltoztat bizonyos szenvedélyekből. Meggyógyítja a belső emberedet. Látást ad a családoddal kapcsolatban. Kijelentést ad. A karizmáin keresztül belenyúl a szellemvilágba, és meglátja a démonokat, meglátja a hit problémákat, és csodatévő hittel bele tud nyúlni az életébe. Be tudja húzni a Szent Szellem a szellemi javakat az életedre vonatkozólag. Tehát az első dolog, átalakítson belülről a szellem, átlépjen a szellemedből a lelkedbe. Nagyon sok ember nem engedi, hogy átlépjen a szelleméből a lelkébe a Szent Szellem. Ő csak jól akarja érezni magát, de Isten nem csak jól akarja, hogy érezzél magadat, hanem hogy átlépjen a szívedből a lelkedbe a Szent Szellem. Ez a Szent Szellemnek a vezetése. Mikor már engedelmeskedsz neki? Hát nem arról ismerik meg az Istennek a fiait, hogy Isten szelleme vezeti őket? Ez az egység a Szent Szellemmel. Efézus 4:2. Minden igyekezettel tartsátok meg a szellem egységét a békesség kötelékében. Igyekezettel, minden igyekezettel, azon legyetek, hogy a szellemeddel egységbe vagy, ahol lakik a Szent Szellem. És a szellemeddel, ha egységbe vagy, akkor fordul át az életed szellemivé. Hogy hallod, hogy a szívedhez mit szól az Úr? Sokszor, amikor bibliázol és kiragad a szíved bizonyos történeteket, szavakat, az azért van, mert a Szent Szellem ráharapott. Például állna azzal foglalkozom, mit tudom, hogy Jézusnak a megfeszítése. Hogy ez hogy volt? És akkor megragadja a szellemed azt a témát, azzal kell foglalkozni. Mindent ejtsél le, mindent, minden más témát. Csak azzal foglalkozzál, mert a Szent Szellem inspirál. Végre átvette egy pillanatra a vezetést. Aztán, olvasok egy könyvet. Kicsit netezek. És onnantól kezdve, el is ment a vezetés. Megint eltelik egy-két hét, amíg a Szent Szellem noszogat, megrúgdossa a bokádat, figyelj ide, figyelj oda a feltámadásra. Elkezdesz megint, hát igen, kéne foglalkozni a feltámadás üzenetével. Kéne foglalkozni a Bibliával. Kinyitod a Bibliát. Elkezdesz rajta elmélkedni. És megnyílik a csap. És elkezdesz beszélni a feleségednek, férjednek. Jé, mit olvastam az igéből? És nem lehet lelőni. Miért? Azért, mert a szellemet rátapadt valamire. És a lelked pedig a lelkedbe átfolyt. Az akaratodat alá rendelted a szellemednek. A második oldal pedig, ez a külső oldal, amikor kilép a környezetedbe a szellem. Még egyszer mondom. Ez a második oldal, hogy kilép a környezetedbe a szellem. Amikor kiárad belőled a kenet. Fú, testvérek, ez a kettő dolog, amiről beszélek. Ha ezt mindenki megtanulja a gyülekezetben, be tudod illeszteni a prédikációkat, mert fogja kapcsolni a szellem a prédikált igét az életedre vonatkozólag. Ha ez a kettő dolog nem működik, a kút, vagy pedig a forrás, illetve az, hogy átalakítsa a szellemedet, a szellemedből, Isten, a lelkedet, pszichédet a Szent Szellem által, akkor nem tudod kapcsolni az igéket. Tudod, mit fog csinálni? Bizonyos prédikációkat hallgatsz, és azt mondod, fú, de jó ez a prédikáció. De nem tud átalakítani. Mert nem él a belső embered, a szövét neked az nem ég. Akkor alszol. Mit kell csinálni? A hibernációból föl kell kelteni a dolgokat, és alá kell vetned újra magadat a szellem mozgására, az ige mozgására, és a testületi kenet dolgaira, testületi látásra. Érthető, amiről beszélek? Ha nem mozog ez a kettő dolog, akkor hiába olvasod a tanítást vagy az igét, egyszerűen csak fárasztó lesz az igeolvasás. Miért? Azért, mert nincs munka mögötted. Nincs munka. Ez munka, testvérem. Munka arra, hogy fölismered, a szellemvilág létezik, te a szellemvilágban ki vagy, és beillesz az életedbe ezeket a dolgokat. Hát az, aki meg megtévesztés alatt van, hát az meg kész. Hát az annak meg milyen nehéz? Mert megtévesztés szellem alatt van. Azt hiszi, hogy jól csinálja a dolgokat. Azt tudtad, hogy a megtévesztés az, amikor a szív fölülírja Isten szellemének a dolgait. A megtévesztés az, hogy a szív fölírja Isten szellemének a vezetését. És a szív megmagyarázza, hogy miért van igaza az embernek. De Isten nem azt akarja, hogy a szíved megmagyarázza, hanem a Szent Szellem megmagyarázza a szívednek, hogy mi az igazság. A Szent Szellem miért jött? Hogy meggyőzzön. Nem csak azért jött a Szent Szellem, hogy jó érzéseket adjon, hanem hogy meggyőzzön. Bűn, igazság, ítélet tekintetében. Mi az ébredés? Ez a három egy személy életében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek Jézusban. Tehát hogyan tör át a Szent Szellem? Bizonyítékon keresztül. Mi a bizonyíték? Hogy meggyőz téged, hogy hitre jussál Jézus Krisztus föltámadásában. Nem csak abban, hogy keresztre feszítetted, hanem hogy jogaid vannak a föltámadásban. A második dolog, miről győz meg a Szent Szellem? Igazság tekintetében. Mit mond János az igazságról? Mi az igazság? Hogy az Atyához mentem. Miért fontos ez? Ezt a Szent Szellem jelenti ki. Ez a Szent Szellem munkája. Mi? Belül győz meg. Belül. Miről? Hogy Jézus fölment az Atyához. Ezt tudod, mit jelent? Hogy ő már meg van dicsülve. Nem fogsz tudni imádkozni a keresztre feszített Krisztushoz. Ő föltámadt a halálból. Nem tudsz csak egy megdicsülttel találkozni. Nem tudsz csak egy megdicsült Krisztussal közösségbe lenni. Nem tudsz csak egy megdicsült keretet venni. Nem tudsz csak egy megdicsült igét hallgatni. Nem tudsz csak egy megdicsült személlyel foglalkozni. Közösségbe lenni, egységben, unióba lenni vele. Dicsőség az Úrnak. Arról beszél a második dolga Isten szellemének, hogy Jézus meg van dicsülve. Győzött a keresztem. Jézus él. A harmadik dolog pedig, amit ki fog mondani, bűn, igazság, ítélet tekintetében, hogy a sátán vesztes. Meg van ítélve a Jézus nevén a keresztem. Győzött. És innen indul igazából a két terület. Az egyik egyház oldal azt mondja, hogy bár igen, a sátán győzött, hogy az Jézus győzött, de, és elkezd beszélni arról, hogy megmagyarázza azt, hogy bizonyos igék, ígéretek miért nem teljesedtek be, kiforgatja ezt a látást. Miről beszélek? Hogy állandóan harcol ez az eklézsia. De nem hiszi el, hogy Jézus már győzött. Az életét arra szánja, hogy ilyen emberekkel találkozom, mindig azt mondja, hogy vagy? Hát harcolok. Hát nagy harcban vagyok most is. Hát nagyon sok démon ellen küzdök. Hát nagyon sok szellemi erővel vagyok csatában is, és húzamosabb időben boxba. Hát mostanában hogy megy a szellemi életed? Fú, testvérem, annyi háborún vagyok már túl. És mégsem győztem. Nem értem, miért nem működik a keresztény életem. Pedig annyit harcolok, annyit vallok meg igét, annyira akarok töltek az Isten jelenlétével, annyi könyvet olvasok, de valahogy nem működik. Mert nem hiszi el, hogy Jézus a keresztem győzött. És neki nem kell győznie. Neki nem kell valamit megharcolnia. Emberi, pszichikai erőből. Hát erre kell fölnőni, hogy elhidd. Ha most Jézus győzött, vagy nem győzött a keresztem? Akkor neked ezt a győzelmet kell érvényesíteni. Amen. Nem a te győzelmedet, és nem a te harcodat harcolod, hanem harcol veled, Jézus, előre ment a harcba, hogy érvényesítse a te jogaidat. A másik szélsőség, ugye, aki meg azt mondja, nem kell harcolni az ördöggel. Az ördög nem is létezik. A keresztényben nem lehet démon. És évtizedeken keresztül így áltatják a gyülekezetbe. Bűn van egy gyülekezetbe? Nem baj, az Jézus szeret. Paráználkodik egy gyülekezetben valaki, nem baj, vald meg a bűneidet, nincsenek démonok, semmilyen hatása nem lesz az életedre. Megtérsz, megvalod a bűneidet, és mehetsz tovább. Már ott se vagy. Két szélsőség. Mind a kettő vesztes. Mind a kettő. Az egyik komoly, állandóan komor, az első. Állandóan tudja, hova kell csapni. Állandóan tudja, hogy hogy kell csinálni. És ő mindig harcban van, ő mindig szenved. Ő mindig egy olyan fázisban az életében, ahol nagy-nagy terhek vannak. A másik, az pedig mindenre fityet hány. Ő úgy él, ahogy akar. Független, autonóm mindentől. És úgy látja, hogy ő rajta semmi nem fog. Se a sátán, se a démonok, semmi. És olyan szélsőségben él, hogy azt mondja, démonok nincsenek. Nincsenek ilyenek, hogy szellemi támadások. Nincs ilyen, hogy világszelleme, korszakszelleme. Nincs semmilyen dolog. Ez egy régi karizmatikus dolog. Ne csináld, nem kell ezekkel foglalkozni. Még agyadra megy az evangélium, meg a bibliázás, meg a démonikus dolgok. Két szélsőség. Én azt mondom neked, hogy vizsgáld meg az életedet, és engedd, hogy a Szent Szellem balanszba tegyem. Hogy ne legyél se nem szellemvilág központú, se nem legyél, így mond, keresztény materialista. Hanem engedd meg, hogy a Szent Szellem vezessen téged. És nagyon sokszor a vallás, figyelj oda, mert a vallás olyan dolgokat fog tanítani neked, ami nem a Szent Szellemnek az inspirációja. És a vallás magyarázza, a megtévesztés magyarázza, hogy miért vagy ilyen állapotban. És el akarja hitetni, hogy te nem vagy győztes, hanem egy vesztes ember vagy, akinek nem működik a keresztény élete, mert valamit mindig rosszul csinálsz. A harmadik dolog Istennek a munkának a belépési pontjában, ezek alapok arra, hogy a sáfárságodat megértsd, és azt, hogy hogyan tudod Istent képviselni. A harmadik dolog a metamorfózis. Átalakítás. A Róma 12-ben van erről szó. Metamorfózis. Mondd velem együtt. Metamorfózis. Testvérek, akkor tudsz bizonyos dolgokra rálátni szellemileg, ha egyáltalán átmered alakítani magadat Isten igével. Addig, amíg nem engeded az átalakítást, hogy az ige belemenjen a szellemedbe, és a szívedben, lelkedben egy átalakítást végezzen, addig egy ilyen hiperérzékeny, törékeny nátszál vagy, akit állandóan megsértődik, hogyha bárki bármit mer mondani. Tudod, hogy miért? Tudod, hogy miért vagy ilyen? Mert soha nem engedted még meg, hogy Isten komolyan foglalkozzon veled. Egy prédikátortól hallottam, és teljesen igazat adok neki. Ha valóban Isten szól valakihez, az az ember föl fog robbanni az idegbe. Ha valakihez valóban szól Isten, az biztos, hogy föl fog robbanni az idegbe, az idegességbe, a feszültségbe. Mert amikor Isten szól valahova, akkor Isten mindig olyat mond, ami a lényedbe, a húsodban vág bele. Amire azt fogod mondani a lelkedből, a régi természetednek a lázadásából, hogy erre nincs szükségem, köszönöm szépen, nem kérem. Soha a Bibliában nem volt olyan, hogy Isten megjelent valakinek, és egyből azt mondta, amen, így fogom csinálni. Így van, igazad van, Uram, tényleg, változtassuk meg a dolgokat, örülök, hogy jöttél, már vártalak is, üljél le. Magyarázd el, nyisd ki a Tórát és magyarázd el, soha nem volt ilyen. Mindenhol, ahol Jézus szolgált, kiverte a biztosítékot. Akár izraelita, akár farizeus, akár szadiceus. Mindenhol Isten fia, amikor szólt, fölborultak a dolgok. Fölborultak az események, és az emberek is fölborultak. És akkor, amikor Isten szól valakinek, az mindig fölborul. Ha valóban Istennek a szavát akarod hallani, készülj fel, föl fogsz borulni. Rá fog tapintani a lényeges pontjaidra, azokra a pontokra, ahol változásra és megtérésre, metamorfózisra van szükséged. Láttam egy videót a metamorfózisról. Egy gilisztán, vagy mi ez, hernyónak a élete, hogy a hernyó be van bábozódva, és aztán pedig szép lassan kinőnek belőle a dolgok, és aztán kiszakad az egész, és mi lesz belőle? Lepke. Lepke. Ugyanígy van a szellem életed. Először egy kis csótányocska vagy. Velem együtt. Hernyócska vagyok. Egy undorító kis újjászületett keresztény. Tele vagy testi dolgokkal. Velem együtt. Megtértem, egy undorító, újjászületett keresztény voltam. Tele testi dolgokkal. Nehogy azt hitt, hogy megtérsz, akkor szellemi virász azonnal. Ezt felejtsd el. Hogyha jó volt a hátter és a karaktered, szerencséd van. Ha nem, akkor undorító vagy. Velem együtt. Most ne idegeskedjél, mert ez így van. De nem szólunk érte. Szeretünk téged így is. De Isten szellemének az a feladata, hogy a megtérésből a királysági uralomra eljussunk. Ez nem ugyanaz. Megtérés és a királyságnak a képviselete, ez két különböző dolog. És mi a feladat, hogy te lepkévé változzál át? De ez hogyan történik? Úgy, ahogy most beszélek. Úgy, ezek a folyamatokon keresztül, hogy átváltozik az ember. És egy idő után megunjuk azt, eltelik pár évtized, hogy még mindig hernyó formád van. Hanem az a feladatunk nekem, hogy szép lepke legyél. A legcsodálatosabb lepke legyél a gyülekezetben. És szálljál. Halleluja. Ez Istennek az akarata. Egy gyönyörű lepkévé változzá. Ez Isten igének az akarata. Mert a metamorfózis ezt jelenti, átalakulás, átváltozás. Mit jelent az átváltozás? Egy alacsonyabb szintről egy magasabb létszintre emelkedsz. Egy alacsonyabb szellemi életből egy magasabb szellemi életbe lépsz. Még egyszer mondom, mi az átváltozás? Mondd velem együtt, alacsonyabb szellemi szintről egy magasabb szellemi szintre lépünk. Ez az átváltozás. Ez az átváltozás. Mire változol át? Krisztusibbá. Hittel teljesebbé. Szeretettel teljesebbé. Jövő célokkal kapcsolatban stratégiát kapsz Istentől. És tanít téged a Szent Szellem. És átváltozol hatalmadat, jogaidat, a mindenfajta szellemi erényeidet elkezd Isten szelleme megmutatni. Ez egy nehezebb pillanat, a metamorfózis. Aztán, kicsit gyorsan felgyorsítok, kialakít benned egy valódi istenképet és énképet. Valódi istenkép és énkép. Krisztus Úr lesz, ez az egyik, az istenkép, a másik meg a fiúság. Erre a kettőre építi Isten. Tudjátok, hogy hány évtizedes keresztény van, akinek az életében Krisztus soha nem volt Úr? És hány évtizedes keresztény életében a fiúság tudat nem tudott képülni? Miért? Azért, mert az Eklézsia nem engedte, hogy lepkévé változzál. De jövök én, jövünk mi, és megtörjük ezt a koreográfiát, ezt az eseményt, és engedjük, hogy fölnőjje a Jézus nevében. Amen. Tudsz erre ámen mondani? Amen. Hogy átalakítson Isten, és mindenki az egész gyülekezet lepkévé változzon Isten dicsőségére. Ez a Róma 12-ben le van írva. Változhatok meg el a ti gondolkozás módotokon keresztül. A Róma 12-ben azt mondja, hogy változzatok el a ti gondolkozás módotokon keresztül. És az eredetiben nem az elme gondolkozás módja van, hanem a szellem gondolkozás módja. Ezért volt az nagy fölvezetőm, hogy a szellemet átalakítsa az lényedet. Ezért van az, hogy annyit beszélek a szellemről, hogy a szellemedet végre igénybe vegyed, a szívedet használjad, mert Isten a szívedre kíváncsi, nem az agyadra. Amen. Dicsőség Istennek. Ne menj Istennek az agyára. Halleluja. Tehát ez a következő dolog, hogy a fiúságban megépüljél, mert azokra, ha terhet teszünk, akik nem tudják, hogy Krisztus hogyan lesz Úr az életükbe, és nem hiszik el, hogy kicsoda, Isten lakik benne, Isten szülte őket újjá, Istenből vannak, a mennyből születtél újjá, a menny hatalma, és a mennynek a terve van az életedbe, a mennyből vagy kigondolva, ha ebből nem tudsz élni, akkor nem fogsz tudni uralkodni a bűnnel szemben, a világgal szemben, a démonokkal szemben. Hidd el, hogy az én képeddel való harc lesz az egész kereszténységednek a boxmeccse, hogy elhitt, hogy Isten szeret, elhitt, hogy föl vagy kenve, elhitt, hogy el vagy hívva. Az egész életed erről fog szólni. Én előre profitálom neked, hogy hagyd abba, hidd el, hogy Isten fia vagy. A Galácia 4:1 azt mondja, amíg a kiskorúságban tartjuk magunkat, addig nem tudunk uralkodni, mert gondviselők alatt vagyunk. De ha elhiszed, hogy nem vagy kiskorú, hanem kitörhetsz abból a blokkból, abból a boxodból, akkor hidd el, hogy Isten majd tesz bizonyságokat az életedbe, jeleket és csodákat, hogy van kitörési pont az életedben, szellemben. El akarja hitetni az ördög, hogy Magyarországon nem lehet felnőni. Egy nagy frászt, ne hidd el! Föl lehet nőni, és föl fogunk nőni! Mert amikor nyiladóimban is megnyitottam az első alkalmat, arról prédikáltam nekik, hogy hódításra vagytok elhívva. Olyan embereknek prédikáltam, amikről azt sem tudtam kicsoda. Nehéz, súlyos, lelki, szellemi háttérből lévő emberek, akik lehet, hogy azt sem tudták, hogy miről beszélek. De nem érdekelt, mert tudom jól, hogy mindenki el van hívva arra, hogy felnőjön, lepke legyen, és szálljon szellemben. Nem érdekel a bőrszín, nem érdekel, hogy milyen háttere van, nem érdekel, hogy mennyi pénz van a zsebébe. El van hívva arra, bárki ebben az országban, hogy fölnőjön Isten szelleme által. Még egyszer, hogy ki vagy Krisztusban, még egyszer. Isteni tulajdonság van benned. Mondd velem, isteni tulajdonság. A szellemed isteni. Amen. A szellemem Istenből van. A szellemed isteni. Halleluja, de jó kimondani. Érzem a démonnak a jelenlétét, akik állandóan súlykolják az embert a vádlás, károsztatással. Isteni vagy a Jézus nevében. Te egy isteni ember vagy. Halleluja. Halleluja. Laci, te egy isteni ember vagy Jézus nevében. Isteni. Nem azt építjük, nem az egót építjük, hanem a szellemet építjük Jézus nevében. Csaba, isteni ember vagy Jézus nevében. Isteni lény vagy. Kati, isteni lény vagy Jézus nevében. Halleluja. Isteni. Robi, isteni lény vagy Jézus nevében. Halleluja. Isteni lény vagy Ati Jézusnak a nevében. Isteni lény. Halleluja. Isteni lény vagy. Isteni. Nem fogsz tudni győzni az ördöggel szemben? Mert azt fogja kérdezni, hogy valóban Isten fia vagy-e? Azt fogja kérdezni, hogy valóban Isten fia vagy-e? Imádkozol valamiért. Hát az első mondat az ördögnek. Megérdemled? Hát ki vagy te, hogy ilyet kérsz? Ezt mondja. Hát ne haragudj, de ha Sátán az Jézus Krisztussal így harcolt, akkor veled is így fog harcolni. Az ige isteni tulajdonságot nemz beléd. Olvasod az igét, és isteni tulajdonságokat áradnak rád. Isten gondolatai áradnak rád. A menny van összekötve az igén keresztül az életedben. Aki lát, az birtokol. Aki lát, az birtokol. Mondd velem együtt, aki lát, az birtokol. Ha jön az ige, fogod birtokolni az igét. Nem csak az ige birtokol téged. Vigyázz, neked is birtokolni kell az igét. Vigyázz, neked is birtokolni kell az igét. Meg kell ragadni az igét. Meg kell ragadni az igét. Meg kell ragadni az igét. Vigyázz, az igét neked is meg kell ragadni. Az igét neked is meg kell ragadni. Halleluja. Meg kell ragadnom az igét. Elmondok egy őrültséget az életemből. Tudjátok, hogy nagyon őrült vagyok, de most még megint őrült köttem. Az Úr mutatta, hogy hallgassa meg egy prédikációt. Meghallgattam, semmit nem értettem. Az Úr mutatta, hogy hallgassam meg még egyszer addig, azzal keljek és azzal feküdjek. Amíg nem tud szólni. Meghallgattam, nem értettem semmit. Mit akarsz mondani? Még egyszer. Még egyszer, és azt tudom, hányszor hallgattam meg. Az Klaude már szólt, hogy kapcsoljam ki, mert nem tud aludni. Mert a fülhallgató benn volt a fülembe. És egyszer csak így megnyílt a dolog. Azt mondta az Úr, hogy nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy egyszer kérnek valamit tőlem, és kész, és Isten jön, és mindent azonnal megad. Kérnek még egy dolgot. Megértsenek szellemi összefüggéseket. Eljönnek az Isten tiszteletre, kicsit beülnek, 2 órát itt vannak az Isten tisztelet alatt, és azt gondoljátok, hogy Isten már rögtön mindent, mint egy ilyen zsán, rabszolga, kiszolgál. Azonnal rohan felét. Laci, kérlek, te leszel az a keresztény által, ülj csak, ülj le, fogd meg azt a csodádat úgy, nézed az igéket, nézi az igéket, egy általános aranyos keresztény. És azt gondolja, nem ő, egy általában, hogy Isten pedig majd így rohangál körülötte.
És mindenki, az egész menny, Gábriel, Mihály, az egész szeráfok, a 12 vén, a 12 apostol a mennyben, az arra vár, hogy ő kérjen valamit, és egyszer kiejti a száján, szeretnék egy nagyobb kijelentést, és az egész menny, így rohan, a Laci kért egy kijelentést, uram, kérlek, azonnal, mert ideges lesz, ha nem jön meg, kérlek, uram, Gábriel, Mihály, ott térdelnek az Isten előtt, kérlek, Istenem, adj neki egy kijelentést, kérlek, mert összedől az egész világ univerzum, a rendszer, mi lesz velük? Krisztus ránéz atyára, ugyanaz, az a dráma, kérlek, uram, fenséges atyám, azonnal, könyörgök! Azt mondja, Gábriel, anya, az összesnek, a Mihály, a Szeráfok, a 12 vén, az egész apostol, leállítja az egész mennyet! Menjetek! A Lacinak adjatok egy kijelentést, mert ő végre kérte, kiejtette, hogy... És az egész menny, mindenki, Mózes, Dávid, boldog, örül, fetreng Mózes és Dávid együtt is röhögnek, és sírnak a nevetéstől, az öröptől, a Laci kérte a kijelentést. Testvérek, hát ez nem erről szól. Ez nem erről szól. Vagy ha elmész bibliaiskolába péntekenként, akkor a menny nem csapdos. Halleluja, shine Jesus, shine. És mindenki boldog, happy. Mert elmentél bibliaiskolába.